Szalvi András.
Folytassuk a közös rádiózást, ez a Trend FM-en a Monitor délután, és dr. Pap Orsolyával beszélgetek, a Legitimo jogvédelmi biztosító ZRT munkatársával, kamarai jogi előadóval. Kezdj csókolom, Orsolya!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Két témánk van a mai beszélgetésben, a fizetés nélküli szabadság jogcímei, illetve az egyenlő munkáért egyenlő bérelt tartalma. Hát az első az mindenképpen aktuális az én számomra is, mert ilyenkor ugye karácsony előtt mindenki megpróbál mindenféle szabadsághoz jutni, hát akár így, akár úgy, akár van neki, akár nem. Ilyenkor a fizetés nélküli szabadság is beeshet. Mik egészen pontosan itt a lehetőségek? Nyilván azért nagyon gyakran ez a jogintézmény a gyermek gondozásához kapcsolódik, akkor Szabin túl otthon kell valahogy maradni.
Igen, általában ez szokott az embereknek eszébe jutni, de minden esetben, hogyha az elejéről kezdjük, akkor két fő esetét különböztethetjük meg a fizetés nélküli szabadságnak. Van ez, ami a törvény által biztosított fizetés nélküli szabadság, illetve van olyan is, ami így olyan szabadság, ami a közös felek közös megállapodás alapján van, és akkor fizetés nélküli. És akkor, ahogy ön is mondta, itt legfőképp itt a gyermekgondozáskor szokott ez a törvény által biztosítva lenni, illetve hogyha tartós beteg hozzátartozót ápolunk adott esetben, de hogy amikor ilyen törvény által biztosított fizetés nélküli szabadság van, akkor ott a munkáltatónak nincs mérlegelési jogköre. Ott azt neki biztosítani kell.
Gyerek mellett ugye a hozzátartozók is, az idős hozzátartozók, vagy bármilyen hozzátartozó ápolása is szóba kerül.
Igen. Hogyha végig megyünk ezeken a jogcímeken, akkor ugye a leggyakoribb a gyermekgondozáshoz kapcsolódó. Itt megilleti a munkavállalót fizetés nélküli szabadság a gyermek harmadik életévig, ezt örökbefogadás esetén is igénybe tudják venni az örökbefogadó szülők. Itt a gyermekeknél még a fizetés nélküli szabadság szempontjából szóval jön a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek gondozása. Ebben az esetben itt a gyermek 10. életévéig lehet kérni ezt a fizetés nélküli szabadságot.
Azt is olvastam, hogy 15 nappal korábban írásban kell bejelenteni, ez a munkavállaló kötelessége. Azért ez egy picit ellentmond annak, amiről eddig beszéltünk, vagy amit én kérdeztem, hát, hogy a gyerek beteg lesz, és már nincs szabadság, és vagy tartósan kell ápolni hirtelen valakit, egy idős hozzátartozót, azt én nem fogom tudni 15 nappal előbb.
Igen, tehát úgy szól a törvény, hogy legalább 15 nap akkor ebben írásban be kell jelenteni, nyilván, hogyha olyan betegség jön be, ami előre nem lehetett számítani, akkor nyilván ezt felül lehet írni, mert nyilván az ezt az élet nem olyan, hogy akkor most tudjuk előre, hogy mikor leszünk betegek. Jó lenne, hogyha tudnánk, de azért ez nem így működik. Azért ebben a munkáltatónak is rugalmasnak kell lennie.
Van itt minimális vagy maximális időtartam a fizetés nélküli szabadság vonatkozásában?
Nyilván az, hogy most hányszor veszik igénybe, vagy hogy mennyi, abban nincs, nem ír elő a törvény semmit. Nyilván, hogyha a feltételek fennállnak, akkor újból igénybe lehet venni ezt a szabadságot, hogyha újra, nem tudom, beteg lesz az adott hozzátartozó gyermek, akkor újra igénybe lehet ezt venni.
Azért olyat is hallott már az ember, én legalábbis hallottam már, hogy valaki a fizetés nélküli szabadságban menekül a felmondás elől. Felmondási védelem, és gyakorlati tudnivalók ez esetben?
Abban az esetben egy gyermekgondozás esetén meg tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítés idején itt rendes felmondásra nem lehet megszüntetni a munkaviszont, munkáltató nem tudja rendes felmondásra, csak azonnali hatályú felmondásra megszüntetni a munkaviszont, mert ebben a két esetben a munkavállalót felmondási tilalom védi, azonban a munkavállaló megszüntetheti a munkaviszont ezen időszakok alatt is, annyi, hogy itt akkor lesz egy felmondási idő. Annyi, hogy ez a felmondási tilalom arra az esetekre nem vonatkozik, amikor a felek közös megegyezéssel döntenek a fizetés nélküli szabadságról, mert akkor azt igazából a munkáltató se köteles ebbe belemenni, hanem dönthet úgy, hogy akkor nem adja meg a fizetés nélküli szabadságot, hogy nem állnak fent ezek a jogcímek, és akkor így a felmondási tilalom se fog élni.
Azért végül is az ökölszabály az ugye, hogy ha fizetés nélküli szabadságról van szó, és ebbe beleegyezik a munkaadó meg a munkavállaló, akkor létezik a munkaviszony élő, de semmi féle díjazásban a munkavállaló nem részesül. És itt nem csak a bérről van szó, ugye? Tehát akkor semmi más sem jár ezekre a hónapokra vagy hetekre.
Igen, pontosan így van, hogy ebben az esetben itt, mivel hogy a munkáltatónak nincs foglalkoztatási kötelezettsége, a munkavállalónak nincs munkavégzési kötelezettsége, így ilyen föntávolít díj, meg semmilyen díjazás sem jár részére, mert hogy pont, hogy fizetés nélküli.
Az előbb én akkor rosszul fogalmaztam, most jövök rá, hogy nem kell megegyezzek a munkaadóval, ugye, ha én munkavállaló vagyok, mert a fizetés nélküli szabadság igénybevétel, ez nem szükséges a munkáltató engedélye.
Hogyha ezek a jogcímek fennállnak, amikről korábban beszéltünk, itt a gyermekgondozás, hozzátartozó ápolása, illetve a tényleges öntartalékos katonai szolgálat, akkor nem szükséges, hogyha ezek a jogszínek nincsenek, és ezen kívül szeretne valaki fizetés nélkül szabadságra menni, akkor nyilván kell a munkáltató hozzájárulása.
És tudomásul vételi kötelezettség terhel, ugye, a munkáltatót? Már az első esetben.
Igen, ezeknél a jogszímeknél igen, hogy neki tudomásul kell venni, és hogyha a munkavállalói célszerű ilyen igazolást, meg határozatot bemutatni, hogy azért igazolja ezt a jogszímet, és hogyha ezt be tudja mutatni, akkor a munkáltatónak ezt tudomásul kell venni, mert ez ilyen törvényi kötelezettséget biztosítani neki.
Ezt a témát értem, ahogy mondtam is az elején, így karácsony tájékán, ünnepek tájékán, meg egyébként is, amikor sokszor betegek a gyerekek. A másik témának az aktualitását, azt kérem most, hogy világítsa meg, az egyenlő munkáért egyenlő bér elv tartalma. Ez most miért érdekes 25 év végén?
Egy új Európai Uniós irányelv fog életbe lépni 26. június 7-én, ez az új bértranszparencia irányelvet, azért a lép majd életbe, hogy a csökkentse a nemek közötti bérkülönbséget, és átláthatóbbá tegye a bérezési gyakorlatot az Európai Uniós munkaerőpiacon, és ezért aktuális most ez az egyenlő munkáért, egyenlő bérelve. Alapvetően a törvény is kimondja, hogy a munkaviszonya különösen a munkadíjazás összefüggésben az egyenlő bánásmódnak a követelményét így meg kell tartani, és itt ez alapvetően így azt jelenti, hogy ha az azonos munkakörben dolgoznak a munkavállalók, akkor azonos díjazásra jogosultak. Igazából itt az a lényeg, hogyha azonos, hogy egyenlő értékű munkát végeznek a munkavállalók, akkor ne érhesse őket semmilyen hátrányozó védett tulajdonságuk miatt. Ilyen védett tulajdonságok például a nemük, az életkoruk, vagy akár a nemzetiségük. Adott esetben az eltérő díjazás csak akkor lesz jogsértő, hogyha az annak az alapja nem objektív, hanem egy ilyen védett tulajdonsággal függ össze. Például, hogyha van egy 30 éves női munkavállaló, egy 30 éves férfi munkavállaló, és mind a ketten ugyanabban a munkakörben dolgoznak, ugyanannyi tapasztal rendelkeznek, és mondjuk, hogy a férfi többet keresne, mint a nő, akkor itt ez már sérülne ez az elv, mert hogy akkor semmilyen olyan objektív körülmény nincs, ami miatt indokolt lehetne az, hogy a férfi többet keres. Abban az esetben, hogyha mondjuk a férfi szenior lenne az adott pozícióban, nő pedig junior, akkor nyilván van egy objektív körülmény, ami miatt nem lesz egyenlő a bérük, de hogyha ilyen nincs, csak azért, mert az egyik férfi a másik nő, akkor itt ez az elves sérül.
Igen, ez is érdekes, ugye, hogy mikortól szenior, meg hogy szenior, meg már hány éve van abban a munkakörben, és a másik mióta újonc. Ezek a dolgok azért nagyon nehezen szétszálazhatók, nem? És hát az egésznek a rákfenéje az, hogy ennek teljesen transzparensnek kell lenni, tehát pontosan kéne tudni mindenkinek az össze többiek béréről is hiteles információval kell rendelkezni, az, hogy ez a dolog bármilyen módon vitatható legyen, ha fogalmazza ki. De lehet, hogy most rosszul gondolkoztam.
Igen, ezért lesz jó majd ez a bértranszparencia irányába, ami majd be fog jönni jövőre, hogy akkor itt jobban átlátható legyen, illetve ezeket a különbségeket át lehessen hidalni, mert egyelőre azt, hogy most egyenlő értékű munka legyen, ilyenbe kell venni nyilván a munkának a minőségét, mennyiségét, munkakörülményeket, szakképzettséget, tapasztalatot. Azért ezt így jelenleg nehéz átlátni, ezért jó, hogy jönni fog ez az irányelv, hogy akkor egyértelmű legyen, illetve a bizonyítás szempontjából is, most, hogyha az előző példánál maradunk, azért ezt így az van a bizonyítás, hogy valószínűsíteni kell a védett tulajdonság miatt hátrány érte, és akkor itt a munkáltatónak kell bizonyítani, hogy ilyen nincs. Most az a 30 éves nő, most neki azért nehéz lesz azt neki valószínűsíteni, hogy hátrány érte, hogyha mondjuk annyira nem látja át a viszonyokat adott esetben, hogyha hallja mondjuk a konyhába, vagy a közös helyiségekből, hogy ugyanolyan pozícióval levő férfi kolléga többet keres, akkor ezzel már itt tudja, de azért jó lesz, hogyha bejön ez az irányelv, és akkor itt ezeket az eseteket így el lehet kerülni.
Könnyebben kikövetelhető lesz a munkavállaló számára az, hogy lássa azt, hogyha ilyen gyanúja van, vagy ilyen feltevése van, vagy ilyen vádat fogalmaz meg.
Igen, ez a valószínűsítés, ez könnyebb lesz, igen. Mert most az, hogy most valószínűsít egy védetlenség, miért hátrány érte, az így nehéz egy jelen esetben, így pedig átláthatóbbak lesznek a bérek adott esetben. Szerintem ez nagyon hasznos lesz, és akkor ezt az elvet is könnyebben tudják alkalmazni.
És azt gondolja, Orsava, pontosabban a jog azt írja elő, hogy a munkaadók készüljenek fel erre a változásra, mert nyilván akkor ezek után valami 2026 júniusától változik, akkor az egy megváltozott körülményt eredményezhet. Transzparencia szempontjából, kommunikáció szempontjából, vállalati stratégia szempontjából, vállalati kultúra szempontjából. Erre készülnek a munkaadók, vagy ezt simán ugorják majd ezt a lécet?
Nem, azért erre mindenképpen nekik készülni kell. Itt az irányelv is kimondja, hogy azért elég sok mindent kell, az első esetben kötelező lesz majd ilyen fizetési sávokat megadni, meg a pozícióhoz tartozó minimumokat az álláshirdetésekben. Tájékoztatást is kérhetnek a munkavállalók, majd a hasonló munkakört betöltő kollégák milyen bérezésben részesülnek, illetve hogy a munkaszerződésben nem kihat meg a fizetés nyilvánosságra hozatala sem. illetve a 100 fő feletti vállalatoknak rendszeres jelentést kell majd készíteniük, például az átlagbérről. Kötelező lesz a korrekció, hogyha nem mi alapon feltételezett nagyobb arányú bérkülönbség áll fönn, szóval itt eléggé rá kell ezekre készülniük a munkáltatóknak.
És akkor ez 2026 második felétől élessé válik? Tehát ez kötelező érvényű minden magyar munkaadóra?
Ezt az uniós irányelvet, ezt a törvényt, ezt 2026. június 7-ig kell a tagállamoknak a nemzeti jogrendjükbe ratifikálniuk, szóval átvezetniük. Igen.
Hát ez egy izgalmas változás, kíváncsi vagyok. Nagyon szépen köszönöm, dr. Paporsójával beszélgettem, a Legitimo jogvédelmi biztosító munkatársával, kamarai jogi előadóval, az egyenlő munkát egyenlő bérelvéről és a fizetés nélkül szabadság jogcímeről. Nagyon szépen köszönöm, kezdi csókolom, Orsi.
Én is köszönöm.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.